Istenek igéjét Lukács evangéliumából fogom felolvasni, a második rész, első 20 versét. Kérem, hogy fennállva hallgassa meg Isten igéjét a gyülekezet. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cyrenaeus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szült fiát. Bepújálta, és a jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták ezt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig Isten igéje, imádkozunk.
Aki nem volt itt tegnap este, amikor volt egy szindára beradás, az a magyarázat, hogy írt, vannak ilyen különböző dolgok itt elő. Mark, ha fáradt vagy, tudsz ide jönni lefeküdni, majd ma este fog kiderülni, hogy miért. De annyit mondom, hogy tegnap este a Jégvirág utcában történt a szindarab, és ma este az még egyszer lesz. Mondom, hogy ha valaki nem tudok jönni tegnap este, érdemes eljönni ma este, mert valóban a szindarab nagyon jó volt. És szeretnék bátorítani mindenkit, hogy próbáljatok jönni ma este. Amikor olvasunk ezt a történet, föntáll az a veszély, hogy túl jól ismerjük. Túl sokszor hallottunk, és azt mondjuk, hogy persze, ez a karácsonyi történet. De amikor beszéltem egy másik lelkész a héten, valahogyan a beszélgetésben felmerült a kérdés, hogy miért a pásztorok? Volt sok más ember, sok más helyen dolgoztak. Miért az angyalok pont a pásztorokhoz mentek? Miért nem valaki máshez? Miért nem egy ácshoz? Miért nem egy kereskedőhez? Én kezdtem gondolkozni, hogy végül is abban az időben milyen más foglalkozások voltak. És hoztam, vagy találtam egy kis segítséget, lehetséges, egy kicsit furcsa néz ki egy gyerekkönyvben, de érdekes, hogy ebben a könyvben magyarázza azok a különböző foglalkozások, amit volt abban az időben. És az az érdekes volt számomra, hogy ebben a könyvben lényegében jobb magyarázatok többet mondott, mint azok a kommentárokat, amiben kerestem. Hogy kik voltak azok az emberek, és és mivel foglalkoztak. Hogy fel van sorolva azok a munka. Én azt gondoltam, hogy esetleg a legtöbb ember a mezőgazdaságban dolgoztak abban az időben, akkor miért nem egy ilyen emberhez ment? Vagy esetleg azt mondom, hogy voltak papok abban az időben, miért nem a papok? Miért a pasztorok? És a Szentírásban nem kapunk konkrét választ arról, hogy miért a pasztorok. De van egy vagy két érdekesség, amikor gondolkodunk a pasztorokról. Ha mi csináljunk egy listát ma, egy rangsort, és mi csináljunk azt, hogy melyik a legjobb állás, és melyik a legrosszabb, akkor lehetséges, hogy az orvos az fönt lenne valahol az egyik legjobb között, de ha az ember beszél egy orvossal, lehetséges, hogy azt mondja, hogy ez az állás se olyan jó, mert nagyon sokszor kell túlórázni, nagyon nehéz körülmények között kell dolgozni. Nem tudom, hogy mi lenne az, ami a legjobb, de abban az időben, amikor Jézus született, ha mi csinálunk egy ilyen felsorolás, valószínűleg az utolsó helyek között szerepelne a pasztorok. És több oka volt, hogy miért ez volt. Az egyik az, hogy a zsidók között volt a törvényben, hogy mitől lesz tiszta és tisztatalan egy ember. És a pasztor az ő munkája miatt lényegében ő mindig tisztatalan volt. És akkor korlátozott volt, amit ő tudott csinálni, amiatt. És azért, hogy ő mindig tisztatalan volt, akkor úgy mondom, hogy ha nézünk azt a rangsort, ő ott legaljó volt. A másik, amit lehetett kideríteni a pásztorokról, hogy a pásztorok a bíróság előtt nem volt engedélyezve nekik tanúskodni. Nem tudom pontosan miért, nem tudtam kideríteni ezt, de a pásztorok volt az egyik, aki nem tudott tanúskodni a bíróságban. Gondoljál, hogy milyen érzés lenne az, hogy azt mondjuk, hogy a te munkád miatt te ki vagy zárva ettől a lehetőségtől. Valahogyan, amit jön az eszembe, akkor azt jelenti, hogy minden pásztor volt egy olyan hírneve, hogy hazudik, és azért nem lehet, hogy ő tanúskodjon a bíróságon. Nem tudom pontosan, de ki volt zárva ezt a lehetőségnek? Tovább gondolkoztam róla, hogy milyen volt ez a munka a pásztoroknak. És az egyik, amit látom az, hogy szerintem abban az időben az állam nem szabta ki, hogy hány órát szabad dolgozni egy héten. Ha valaki több mint 40 órát dolgozik, akkor plusz fizetést kell adni neki. A pásztorok nem volt egy ilyen kiváló helyzetben. Nem tudom, de én nem hiszem, hogy a legtöbb pásztor csak heti 40 órát dolgozott. Napi 24 óra kellett ott lenni. Nem tudom, hogy mit tudunk mondani róla, de nem hiszem, hogy voltak olyan törvények, akik kiszabtak, hogy mi a minimum bér. De gondolom, a pásztorok lent voltak. Ha lett volna minimum bér, akkor maximum azt kaptak volna, de valószínűleg a munkaadó találta volna valami módot akkor is, hogy ne is kapjanak a minimum bért. Azt kell látni, hogy a pásztor, ő volt az ember, aki a legalacsonyabb szinten volt abban a társadalomban, ami élt. De van egy másik oldal, amit tudunk látni róla, az, hogy mégis annak ellenére, hogy nem tudott tanúskodni a bíróságon, egy megbízható ember volt. Mert egy nagy felelőssége volt. Kellett védeni a nyájkat, és ha nem csinálta azt, akkor egyből kirúgtak abból a munkából. Szóval azok a pásztorok megbízhatóak voltak. Azt kell mondani, hogy szorgalmasan végeztek a munkát. És valamit kell látni abban, hogy valószínűleg istenfélő emberek voltak ezek. És az is benne volt. Az okában, hogy Isten miért küldte az angyalok nekik. De próbáljunk képzelni egy kicsit, hogy ott vannak a pásztorok. Kint vannak a mezőn, már sötét van, hideg van. Ott a tábortűz körül ülnek, és beszélgetnek. Próbáljunk képzelni, hogy miről beszélgetnek. Valószínűleg beszélnek a saját munkájukról, hogy milyen rossz az ő munkájuk, hogy olyan sokat kell dolgozni, és milyen körülmények között. Túl hideg, túl kemény a föld, túl kevés ez, túl kevés az. Utána esetleg egy kicsit kezdenek beszélni a rómaiakról, akik ott uralkodtak. Volt idő nekik szídni a katonakat, amit követeltek az emberektől, amit csináltak, amit tettek. Akkor volt az adó kérdés, akkor szinte volt olyan panaszkodni, hogy miért olyan magas adót kell fizetni. Én azt mérnem mondani, hogy nem volt sok olyan dolog, amiért tudtak beszélni, ami örömteli volt. Felmerült az, hogy nem tudunk otthon lenni a családunkkal, túl ritkán találkozunk a gyerekeinkkel, mert ilyen munkakörben dolgozunk. Ha nézzük a körülmények, amiben ezek a férfiak éltek és dolgoztak. Szerintem nincs senki köztünk, aki irigy lenne. És azt mondaná, hogy milyen jó lenne, ha én tudtam volna dolgozni egy ilyen munkakörbe, ilyen körülmények között. Azt kell látnunk, hogy valahogy a mi életünk jobb, mint az övék. És fontos, hogy mi tudjunk ezt, amikor látjunk, hogy mi történt az életünkben. Mert azt látjunk, hogy ahogyan folytatunk az olvasásban, hogy először egy angyal megjelent nekik, utána többen. Amikor megjelent az angyal, azt mondja, hogy én örömhírt hozom. Nagy öröm. És azt mondja, hogy üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Az örömhírt hozott, és azt mondta, hogy a megváltó, a Mesiás érkezett. Ő az üdvözítő. Ez az egyszerű üzenet, amit mi jól ismerjük. Mi jól ismerjük ezt az üzenet. Mi jól tudjunk azt, hogy Jézus miért jött a világba. Mi együtt értünk azzal, hogy ez valóban örömhír. Mert mi látjunk és megértünk azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Ő az egyetlen, aki tud megbocsátni a mi bűneiket. Ő volt a megváltó. Ez az öröm hír. másik, amit látjunk ezt, hogy ez az öröm hír nem csak nekünk, hanem ez az öröm hír minden népnek. És ezzel egy kicsit látjunk, hogy van egy felelősségünk is. Ahogyan volt egy felelősség és egy feladat a pásztoroknak, amikor ők eljöttek onnan. Nekünk is van egy felelősség. Azt, hogy mi tovább adjunk, ahogyan mi tudunk, az örömhírt minden népnek. Nem csak a szomszédunknak, de esetleg azt lehet mondani, hogy ott lehet kezdeni. De azt kell látnunk, mint magam személyek, mint gyülekezet, van egy felelősségünk. A mi felelősségünk tovább vinni az evangéliumot minden népnek. Az, hogy mi járunk egy gyülekezetbe, az nem jelenti, hogy én tudok kipipálni most, hogy minden rendben az én keresztény életemben. Hanem azt kell látni, hogy Isten ad egy feladatot nekünk. És az a feladat nem egy kicsi feladat. Hanem az a feladat, hogy mi próbáljuk, amennyire tőlünk függ, elérni több mint 6 milliárd ember az örömhírre. Persze lehet gondolkozni, hogy az milyen nagy feladat és milyen lehetetlen az. De úgy kell látni ezt, hogy úgy tudunk kezdeni elérni ezt a célt, hogy egy-egy emberrel. Az, hogy tudunk elérni azt, kell kezdeni egy-egy emberrel. Ahogyan itt az angyalok kezdtek, egy pár pásztorral. És ez a pár pásztor, amikor hallották az örömhírt, ők mentek és utána néztek. Olvasunk tovább, hogy mit tettek ezek a pásztorok. A 15. versben, miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzünk meg, hogyan is történt mindazt, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve. Hányszor van az, hogy Isten szól nekünk? Vagy a Biblia olvasás keresztül, vagy a körülmények keresztül, vagy esetleg egy igehirdetés keresztül. Isten szól, de mi tovább menjünk. Ugyanazon az úton, amilyen mentünk. Valahogyan nem engedjük be Isten a mi életünkbe. Mert az egy rendkívüli kívántőlük. Gondolom a pásztoroknak sem volt könnyű ebben a helyzetben. Kellett megoldani azt, hogy valaki ott maradjon őrizni a bárányokat. Kellett ezt csinálni, ezt intézni, és utána nem tudunk pontosan, hogy milyen hosszú út volt neki, de nem volt rövid. Nem volt könnyű. És akkor ők tovább léptek, és ők mentek. És azt látjunk, hogy mikor ezt csináltak, sietve csináltak azt, amit csináltak. Amikor Isten szól nekünk, mi hogyan reagáljuk? És elég olyan, mint ahogyan olvasunk az Új Szövetségben, hogy de inged először, hogy elmegyek temetni a rokáimat. Találjunk valami kifogás, hogy nem azonnal, hogy igen, Isten szó, majd valamikor próbálok engedelmeskedni. A pastorok, ők azonnal, amikor megértettek az üzenetet, ők felkeltek engedelmességben, és mentek. Miután oda mentek és láttak, utána látjunk azt, hogy ők kezdtek beszélni emberekkel arról, ami történt. 17. versben, amikor megláttak, elmondtak azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Emlékeztek, hogy mondtam az elején, hogy a bíróságon nem volt engedélyezve, hogy a pásztorok szerepelnek, mint tanúk. De itt ők voltak a tanúk. Ők voltak azok, akik mentek és bizonyságot tettek Jézusról. Számomra ez érdekes, ahogyan Isten csinálta ezt. Ő használt egy olyan embert, egy olyan csoport, aki általában nem volt engedélyezve, hogy ők bizonyságot tesznek. És ők voltak azok, akik Isten használt, hogy ők bizonyságot tesznek róla. Én azt mondom, hogy esetleg ezt ad egy kis bátorítást nekünk, hogy mi azt érzünk, hogy én nem vagyok alkalmas erre a feladatra. A pásztorok azt biztos éreztek, ki vagyok én, hogy én ezt tudok mondani másoknak. De mégis azt tették. És úgy tűnik, hogy Isten használta azt hatalmasan. És utána a 20. versben azt látjuk, hogy a pásztorok pedig visszatértek, dicsérítve és magasztalva az Istent, mind azért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente neki. Számomra érdekes, hogy a pásztorok ezek után ők visszamentek. Ugyanazok a körülmények között voltak, mint mielőtt ez történt. Ugyanolyan hideg volt, ugyanannyi fizetést kaptak, maradt ugyanabban a pozícióban, a társadalomban, amiben volt, mint előtte. De annak ellenére tudtak magasztalni az Urat. És szerintem ez az egyik fő tanulság nekünk ebből a történetből. Hogy mi is független a mi körülményünkből tudunk dicsérni az Urat és magasztalni őt. Mi tudunk nem a körülmények alatt élni, hanem a körülmények fölött. Ha azt csináljuk, hogy figyeljünk arra, hogy van egy megváltó. Ha mi figyeljünk, hogy ő mit ad nekünk, akkor az nem jelenti, hogy a körülmények a mi életünkben fognak változni. Hanem azt jelenti, hogy mi tudunk a körülmények fölött élni. Két példával befejezem. Az egyik példa, esetleg már hallottunk, már ismerjünk, amikor a második világháborúban, a koncentrációtáborokban Corrie Ten Boom és a testvére Betsy ott kerültek az Auschwitz táborba. És ott egy olyan épületben voltak, én már sétáltam abban az épületben, ahol ők voltak, a 28-as épület. Amikor építettek azt az épületet, úgy volt tervezve, hogy 400 fogó tud lenni abban az épületben. Amikor ők ott voltak abban az épületben, 1400-an voltak. 1400 fogó abban az épületben volt 8 WC. Ilyen körülmények között éltek. Minden reggel hajnal 4-kor kellett felkelni, és ki kellett vonulni az udvarra 4:40-kor. Előtte, aki gyors volt és aki ügyes volt, sikerült szerezni egy kis reggelit. De sohasem raktak ki elég reggelit az 1400 embernek. Aki nem volt elég gyors, aki nem volt elég ügyes, nem kapott semmi reggelit. Ilyen körülmények között voltak. Ott, abban az épületben, ahol aludtak, tele volt bohakkal, akik csíptek őket, akik fájdalmat okozott nekik. És az egyik nap testvérek mondtak egymásnak, hogy hálát kell adni Istennek, hogy mi ilyen körülmények között vagyunk. És a Kori azt mondta a testvérnek, hogy én nem tudok hálát adni az Úrnak. Ilyen körülmények között nem. És egy idő után mégis jutott arra a pontra, hogy tudtak leterelni, és együtt tudtak hálát adni az Úrnak. Hogy ők olyan körülmények között voltak, amilyenek voltak. És utána ott az 1400 nő között esteként ők kezdték egy kis bibliaórát tartani. És csodálkoztak abban, hogy az örök sohasem jöttek be, és nem akadályozták azt, hogy ők tudnak szabadon ott, abban az épületben bibliaórát tartani. Később kiderült, hogy miért. És az oka az volt, hogy az urak nem mértek belemenni abba az épületbe, azok a szobákba, mert tele volt bolhakkal. És ők azt mondták, hogy ha mi bemenjünk oda, akkor mi is fogunk feltörzni. Inkább nem menjünk be, inkább hagyjuk őket békén. Érdekes, hogy ebben a helyzetben azok a bolhak előn volt nekik, nem hátrán. Azok adtak neki a lehetőséget, hogy tudtak nyugodt körülmények között Bibliát olvasni. Néha mi nem veszünk észre, hogy Isten hogyan tud jót hozni a rosszul. Mi annyira figyeljük a rossz körülményekre, hogy mi nem tudunk nyitni a szemünket, és látni a megváltót. Paul, amikor írta a legtöbb levelet, amit írt az Új Szövetségben, börtönben volt. Ebben a fél évben vasárnap délutánként tanulmányoztunk a Filippi levél. És az utolsó alkalom, amikor együtt voltunk a negyedik részben, láttunk, hogy Paul azt írta, hogy tudok szürkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenben, jó lakásban és éhezésbe, bővölkedésbe és nélkülözésbe. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Paul megtanult az ő életében élni a körülmények fölött, és nem a körülmények alatt. Azért tudta csinálni ezt, mert ő kapaszkodott az ő megváltóba. Ha mi nézünk a mi saját életünket, szerintem mindjárt nagyon gyorsan tudna felsorolni valami körülmény, ami nyomja a mi életünket, ami lényegesen nehezíti a mi életünket. Lehetséges, hogy az egy kapcsolat. Lehetséges, hogy egy kapcsolat egy társa, és az ember jelen pillanat nagyon küzdik abban. Lehetséges, hogy ez egy helyzet a munkával, esetleg a munkanélküliség, vagy esetleg egy probléma egy munkatársal, vagy egy főnökkel. Éljünk azzal a nehézséggel. Éljünk azzal a nehézséggel, hogy van valami betegség. Küzdködünk azzal. Nem vagyunk olyan, mint voltunk. Vagy küzdködünk azzal, hogy az orvos nem találja meg pont azt a megfelelő gyógykezelést. Mindnyájunk tudunk látni valami körülmény a mi életünkben, ami esetleg egy kicsit hasonló a pastorokhoz. Amikor az angyalok megjelent a pastoroknak, és amikor ők találkoztak Jézussal, utána nem változott a körülmények, de belülről történt egy változás. A szívükben történt a változás, és az bőven elég volt. A legfontosabb nem volt, hogy milyen a körülmények, a legfontosabb az volt, hogy megjelent a megváltó. Remélem, hogy mi tudunk küzdeni a mi körülményekkel. És remélem, hogy mi sikeresen tudunk küzdeni. Azzal, hogy mi nem figyeljünk a körülményekre, hanem figyeljünk az Úrra. És látjunk azt, hogy ő hogyan gondoskodik. És ő hogyan ad nekünk mindent, amit kell. Tanuljunk nem a körülmények alatt élni, hanem a körülmények fölött. Imádkozom. Édesatyán, kérjünk, hogy taníts minket ezek a megszokott karácsonyi történetekből. Segíts minket, hogy tudunk látni azt az élő üzenetet, amit te akarsz adni nekünk ma. Segíts minket látni azt, hogy az öröm hír és az öröm nem függ a körülményektől, hanem függ attól, hogy milyen a mi Istenek. Segíts minket, hogy tudunk keresni téged, és találni téged. Segíts minket, hogy tudunk tapasztalni azt az örömöt, amit a pásztorok tapasztaltak 2000 évvel ezelőtt. Kérünk, segíts minket, amikor a mély ponton vagyunk, hogy tudunk figyelni rád, és tudunk látni, hogy milyen a mi Istenünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.